Kellemes délutánt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Ma este a Magyar Állami Operaház színpadán ismét látható a Hunyadi László című előadás. A 4 felvonásos operát 3 részben magyar nyelven, magyar és angol felirattal játsszák, bemutatója éppen 1 évvel ezelőtt az operaház újranyitására készült. Az opera története szerint nem csak Hunyadi Lászlóról szól, hanem egyben Hunyadi Mátyás uralkodásának előzménye is. Arról, hogy az elmúlt 1 évben mennyiben változott az előadás, mennyiben támaszkodik a történelemre, és hogy hogyan lehet mindebből 200 évvel később egy mai operai előadást készíteni, az operát rendező főigazgatóval, Ókovács Szilveszterrel beszélgettem.
Ismét lesz Hunyadi László az operában, kicsit több mint 1 éve beszélgettünk is a bemutatóról, amikor 90 év után az eredeti partitúra szerint került elő az előadás, most pedig eltelt 1 év, változott-e a koncepció, miben tér el esetleg a tavaly bemutatottól ez a Hunyadi László?
Csak annyiban tér el, hogy egy kicsit más a szereposztás, hiszen azt minden évben az énekesek ráéréseihez kell igazítani, illetve ahhoz, hogy mi magunk milyen más darabban számítunk rájuk. Tehát úgy van a repertoár operaházakban, és a miénk az, hogy a darabot bemutatjuk, és akkor a következő években jó esélye 6-8-10 éven át, esetleg akár kimaradó évadokkal, de sok éven át megy ugyanaz a rendezés, ugyanazokkal a díszletekkel, jelmezekkel, mozgásokkal. Később már nem annyira a rendező, sőt a legritkább esetben a rendező állítja színpadra, hanem vannak nagyon kedves művész kollégáink, játékmesterek és az ő asszisztenciájuk, amelyik a példányba gondosan beírt jeleket visszatanítják az énekeseknek, meg a világításnak, illetve most már ugye van komoly videófelvételi lehetőségünk is, hogy hogy tudjuk rögzíteni, mi történik. Magyarán évről évre ez felületes szemlő számára nem változik semmit sem. Annyiban viszont mégis jogos a kérdése, hogy ha beállnak új szereplők, ez az előadó művészet, tehát ők magukat is adják a szerephez, és tavaly Miklós Erika énekelte Gara Mária szerepét, most Rácz Rita és Kriszta Kinga fölváltva éneklik. Nyilván más részeit emelik ki a vokális szólamnak, kicsit más jellemet mutatnak, más attitűddel állnak hozzá, és ugyanez igaz mondjuk az édesapjukat, tehát a Gara Nádort éneklő Cser Krisztiára, aki Brecz Gábort váltotta, a tavalyi Brecz Gábort a szerepben, szóval ilyen értelemben mindig vannak új színek is benne, de a látkép és tulajdonképpen a rendezésnek a filozófiája, ha mondhatjuk ezt, az ugyanaz.
Mégis a szerepváltozások mentén akár, vagy akár azt is kérdezhetném, hogy ebben az 1 évben valamiben érzi-e azt, hogy esetleg érett ez az előadás?
Gyakorlatilag ugyanazt tudnám felelni, mint az előbb, de annyiban mégis, hogy mondjam, engedek az önnyomásának, hogy mit lehet mégis felfedezni, ha bár a dolog változatlan. Tényleg tavaly, jól emlékszik, 1 éve nyílt meg újra a Vívőpalota, és pontosan tudtuk előre, még ha a jelek azok nem is mindig mutatták, de aztán persze így lett, hogy egy nyitás, egy épület beüzemelésének a rapid folyamata az tele van buktatóval, és 2 premiért kihozni, egy operát meg egy balettet, életveszélyes ebben az időszakban. No, de hát ugye mit mutassunk, hát régi dolgokat nem akartunk. Mi is meg akartuk ünnepelni magunk módján a majdnem 5 év után megtörtént visszatérést az Andrássy útra. Ezért például volt, ami nem készült el a gyártóműhelyekben, vagy volt, ami elkészült, de túl későn ahhoz, hogy a megcsúszott próba folyamatban bemerjük emelni az előadásba, úgyhogy például van egy olyan úgynevezett királyfal, egy díszletelem, jó nagy, és nagyon szép, amit most mertünk beletenni a 3. felvonás első képébe, tehát ilyen értelemben tényleg van egy szcenikai változás is. Amúgy viszont csak apróságok, tehát amelyeket néző egész biztosan nem vesz észre, csak hogyha mondjuk 10-szer megnézte, vagy 5-ször megnézte tavaly, és most is többször megnézi, akkor vesz észre apróságokat, amelyeket az ember így közben megöregedvén egy évet, meg mondjuk a színházi praktikum felől közelítve most így jobban lát, hogy hát azt még jobb, hogyha az ember úgy csinálja. Úgyhogy, de ezek lényegtelen dolgok, vagy nem tartoznak a lényeghez legalábbis. Viszont lám díszlet kapcsán csak kihúzott belőlem egy változást.
Hogyha csak a fényképeket látja valaki az előadásról előzetesen, már abból azért elég árulkodó, hogy ez egy nagyon történelmi hitelességre alapozó előadás. Mennyiben tekinthető ez akár egy operában tartott történelemórának, mennyiben támaszkodik az eredeti sztorikra, és mennyire színezi ki a történelmet?
2 rétege is van ennek a válasznak. Az egyik az, hogy kifejezetten klasszikus operaelőadást akartunk létrehozni. Tehát az volt a szándékom, hogy ez most egy nagy történetmesélős darab legyen, korabeli díszletek, korabeli jelmezek, nagy hajak, nagy parókák, nagy szőrök a férfi arcokon, tehát hogy olyan legyen, mint egy ugye manapság szerencsére újra divatba jött kosztümös film, tehát már hatásos és hihető legyen, de a történelmi hűség is fontos. Ugyanakkor a történelmi hűséghez csak ott tud az ember ragaszkodni, ahol maga a partitúra, tehát ugye a zene, illetve a szöveg, ami a partitúrába beíratott, Egressy Béni volt a szövegírója Erkel Ferencnek, tehát ahol a szöveg ezt megengedi. Tehát ahol a szöveg másféle kanyarodik egy majdnem 200 évvel ezelőtti hiedelem szerint, vagy maguk az alkotók esetleg kicsit belenyúltak, hogy úgy még jobb legyen. Tehát ezeket az ember muszáj tiszteletben tartsa. Tehát mondok egy példát, a krónikák, tehát én alaposan utána mentem ennek, és a krónikák szerint Hunyadi László kivégzésénél nem volt jelen a király. Van, aki úgy írja, hogy az ablakból nézték, vagy onnan nézte Gara Nádor, akit egyébként nem is egészen úgy hívtak, de más volt a keresztneve. Ehhez képest a darabban ez másképp van, és itt akkor az ember nem tud a történelmi órát tartani, meg hogy mondjam, nem is érdekes ez a része. Talán a hangsúlyt oda helyezném, tehát nekem mégis a valós történelem elmondása a feladatom közben egy nemzeti intézmény élén, hogy a lényeges vonulatok viszont stimmeljenek. Tehát például az, hogy Hunyadi János a kisebbik fiát igenis uralkodónak nevelte. Tehát nem véletlen, hogy a nagyobbik fia László, aki 10 évvel volt idősebb Mátyásnál, ő minden ismeretünk szerint analfabéta, tehát egy korabeli végvári vitéz tulajdonképpen, aki az apja mellett van, és forgatja a kardot, és az apjának a különböző stratégiai, meg hadi küzdelmeiben vesz részt. És a kisebbiket, azt Vitéz Jánosra bízzák, ugye egy magas egyházi rangú tudós emberre, akinek az a dolga, hogy felkészítse ezt a fiút minden világi tudásra, de nem azért, hogy pap legyen belőle, hanem hogy uralkodó. És Hunyadi János hihetetlen sebességű meggazdagodása, az eredhet onnan is, hogy esetleg tényleg Zsigmond király gyermeke volt, akit a király maga mellett tartott és is tápolt, de az is lehet, hogy egyszerűen csak rettenetesen ügyes volt, és nagyon jól forgatta a kardját is, meg a pénzét is. Akár mind a kettő egyszerre is lehet igaz, de az biztos, hogy a Hunyadi családnak kilátásai 1456-ban a Nándorfehérvári diadal pillanatában azok teljesen trónra alkalmas esélyek voltak. És ilyen értelemben a Hunyadiak felé indított megtorló hadjárat, tehát László kivégzése és Mátyás elfogatása és Prágába hurcolása akár indokornak is tekinthető, hogyha az ember azt mondja, hogy a királyi hatalom és a körülötte állók, a belőle élők fenyegetve érezték magukat. Ezt a mi előadásunk megmutatja, tehát a Lagrange ária alatt, amely a Szilágyi Erzsébet, hogy a Hunyadi fiúk édesanyja énekel, az alatt dokumentumokat égetnek, hogy ne találja meg őket a király oldal. Ugyanakkor a végén megmutatjuk azt a pillanatot, ami értelmessé teszi Hunyadi László halálát, már amennyire egy tragédia bármiféle értelmet nyerhet, de tudjuk a történelmből, hogy a köznemesség szimpátiája kevésbé fordult volna Hunyadi Mátyás irányába, hogyha László halálán nem horgat fel az egész Magyarország, ezen a tényleg septiben megejtett lefejezésen, aminek tényleg volt köze Hunyadi tervezett esküvőjéhez, tehát az egész egy nagyon kegyetlen módon történt és rapid módon. Úgyhogy tulajdonképpen a mi utolsó pillanataink már arról szólnak, hogy Hunyadi Mátyás másfél év múlva Magyarország királya, az utolsó nagy királyunk újra temeti édesapját és testvérét Gyulafehérváron, és a történelmi hamisítást és az igazság szolgáltába állított apró hatásmechanizmust úgy tudom bemutatni, hogy ebben a pillanatban Hunyadi Mátyás fején van a Szent Korona, azért, hogy érzékeljük, hogy ő Hunyadi Mátyás, leginkább, mert messziről látszik a színpad mélyén, de közben a Szent Korona csak 6 évvel később lehetne a fején, amikor már visszaszerezte Ausztriából, de azt hiszem ez ilyenkor bocsánatos bűn, mert egy színpadon másodpercénk vannak arra, hogy valamit jelezzünk, és 6 évet nem tudunk várni arra, mire a korona valóban hazaérkezik. Hát ennyi. Tehát a történelem értelemszerűen egy opera színpadra téve, tehát a szükséges egyszerűsítéseket vagy jelzéseket használva.
Nagyon sok jelenetet foglalt most össze az elmúlt percekben. Mit emelnek így záró kérdésként, kérdezném, hogy mi lehet itt a legfontosabb momentum az előadásban, mi az, ami a legnagyobb hatással lehet a közönségre?
Hát, hogy maga a mű, Tóth Lőrinc Két László című drámája, ugye mind a kettő Lászlók, a király is és Hunyad is, ezt viseli címében az alapdráma. Nagyon népszerű volt a maga korában, a reformkor fináliában vagyunk, a 40-es években. Tehát maga a mű alapja és az opera is, ami 43-ban született, 1843-ban, csak nem 200 éves. 90 éve volt utoljára Porondon ez a mű alapja, amit Erkel létrehozott, és aminek a szövegét tényleg Egres írta. Utána a darabot Mégoly képzett patológusok, de miszlikbe aprították, és másképp rakták össze. És még csoda folytán, mert tehetségesek voltak, még úgy is lett valami értelme, és mi úgy ismertük meg, és nekem is azok a sorok ugranak be, de az igazság az, hogy annyi mindent változtattak meg benne, és némely dolog utólag nagy botorságnak tűnik, és főleg nagy tiszteletlenségnek a szerzők felé, hogy ezt a 90 éve utoljára hallott, látott műalakot visszaállítani kötelességünk volt. Úgyhogy szerintem jó döntést hoztunk, újra meg kell tanulni a művet énekeseknek, énekkarnak, zenekarnak, de hát ha egyszer ezt írta Erkel, és ráadásul nagyon jó is, akkor miért ne tennénk meg? Szerintem az egésznek az a tanulsága, hogy amúgy is, mivel a jelenben adunk elő valamit, értelemszerűen ma élő művészekkel, ezért nagyon sok szabadsági fokunk van. Tehetjük így is, úgy is, világíthatjuk így is, úgy is, amúgy is, öltöztethetjük így, úgy, amúgy. De van ennek egy határa. Tehát van ugyanakkor a leírott partitúra, amelyet általunk tényleg tisztelt szerzők. Oda akkor lefektettek, hosszú évtizedeken át Erkel maga is tanulja volt saját műve sikerének, hiszen 45 évvel túlélte a Hunyadi bemutatóját, amikor olyan fiatal volt, mindössze 34 éves, nem is volt egészen 34. Tehát amit akart, még közben is megváltoztatott, egyébként csinált is ilyesmiket, a Nyitány, vagy egy-két ária betoldása sor is került, ezeket is használjuk. De egy bizonyos ponton túl az ember nem lehet okosabb a művet megíróknál, akkor új művet kell írni. És én úgy gondolom, hogy most igazán tiszteltük az elődöket, és még emellett volt egy csomó szabadságunk is, amiről még legalább egy órát tudnék mesélni, de igen, élveztük a dolgot, és szerintem, hát ha szabad ezt így megítélnem, ez egy jó aránya annak, hogy a múlt és a jelen hogyan találkozik, és aki tényleg a klasszikus, ilyen old school operálódást, a nagy látványt szereti, az jöjjön el és nézze meg, ráadásul olyan kiváló énekesi teljesítményeket láthat, mint Kolonics Klára Szilágyi Erzsébet bravúr szerepében, vagy Brickner Szabolcs, aki szerintem az utóbbi évtizedek legjobb Hunyadi Lászlója, gyönyörű hangon énekli el Szabolcs.
Az elmúlt percekben a Hunyadi László opera rendezőjével, egyben az Operaház főigazgatójával, Ókovács Szilveszterrel beszélgettem. És ennyi volt már az Opera Percek, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsorvezető Somodi Evelin.